Kegyelem és békesség az Istentől, a mi atyánktól, és a Krisztus Jézustól, a mi üdvözítőnktől. Szeretettel köszöntöm minden ifjú és ifjúnak magát érző gyülekezeti és egyéb vendégeinket. Köszönöm, hogy eljöttetek erre az alkalomra, és köszöntünk minden olyan embert is, aki még nem volt, de majd ezen túl jönni fog. Ez már a 4. fasori ifjúsági istentisztelet. Kérek mindenkit, hogy fogadja szeretettel a szolgálatunkat.
Felolvasok 3 ige szakaszt a Szentírásból. Az első ige szakasz a fel Efézus beliekhez írott levelének 6. részének az első 4 verse. Ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek az Úrban, mert ez az igaz. Tiszteld a te atyád és a te anyád, ami az első parancsolat ígérettel. Hogy jól legyen neked dolgod, és hosszú életű légy a földön. Ti is, atyák, ne ingereljétek gyermeiteket, hanem neveljétek azokat az Úr tanítása és intézése szerint. A második ige szakasz az a Mózes első könyvének a 2. részének a 24. verse. Annak okáért elhagyja a férfi az ő atyát és az ő anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. És az utolsó rész pedig a Pál Galácia beliekhez írott levelének 3. részének, a 24-től 28-ig terjedő versei. Eként a törvény Krisztusra vezérlő mesterünké lett, hogy hitből igazuljon meg. De minek utána eljött a hit, nem vagyunk többé a vezérlő mester alatt, mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által, mert akik Krisztusban keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek fel. Nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Ez a 3, igen, amit felolvastam. Imádkozzunk. Uram Jézus, köszönöm neked, hogy ilyen szímszámban egybegyűjtöttél bennünket, hogy gondod volt arról, hogy mindannyiunkat idehozz, és elkészítetted a mi útunkat. Köszönöm neked, Uram, hogy gyermeket mondhatjuk magunkat. Azért kiálltok most, hogy nyisd meg a szívünket, és készítsd el azt, hogy megértessük és elfogadhassuk a te ígédet. Amen.
Én és a szüleim. A mai témánk, nem azt mondtam, és ünneprontó lennék, ha így mondom, hogy a hóhért akasztják, de az az igazság, hogy voltam gyermek, unoka, vagyok is még gyermek annyiban, hogy feleségem szülei élnek, és ezt Isten rendje szerint úgy tekinti az ember, hogy amikor összeházasodik a párjával, onnan kezdve jó esetben 4 szülője van, és így haladnak együtt tovább. Aztán vagyok apa, meg most már vagyok nagyapa, családügyi szakember nem vagyok. De ebből a helyzetből, ami mindnyájatokkal előfordulhat majd, csak időkérdése, szeretnék szólni arról, amit Isten igéje közelségében vívtam szüleimmel, gyermekeimmel, átéltem, örültem, megtapasztaltam. Úgyhogy induljunk el onnan, hogy az elhangzott igék sorra jönnek, de a cím nagyon tetszik nekem. Én és a szüleim. Ugye, hát nem lehet másképp megfogalmazni ezt a sorozatot, de ez a jó nagy én, ez úgy tetszik. A múltkoriban mondta valaki, hallottam valakinek a beszámolóját. Azt mondta a beszámoló közben, hogy és utánam én jöttem, és úgy mondta, hogy kik még. Tehát úgy van az ember ezzel az elszólással is, hogy ugye utánam én jöttem, aztán majd még ahol jöttek a többiek is. És tényleg itt álljunk meg először, amikor a kapcsolatról van szó, hogy magunk szemszögéből nézünk körül. Én, meg hogy is vagyok, és hát ez az érdekes, ez a támpont. A második lelkészképesítő dolgozatomat a generációs feszültség kérdéséről írtam. És sokakat meginterjúvoltam falun, városon, máshogy is, gyűlt az anyag. Nagyon érdekes volt, amikor ifjúsági biblia körre mentem, hogy is van az fiatalok, szülők, a többiek, akkor az ifjak elkezdték magyarázni, hogy mit kellene csinálni a szülőknek. Amikor a felnőtt biblia körön voltam, akkor a felnőttek kezdték el magyarázni, hogy mit kellene csinálni a fiataloknak. Tehát tényleg itt van az első gond, hogy amikor Isten velünk beszél, akkor nem a másik dolgát magyarázza. Ez a kínos a dologban egy kicsit, hogyha Isten közelébe kerül az ember, akkor ő vele tárgyal. Még akkor is, hogyha 95% a másik oldala a bajokból, 5% az enyém. Ő arról az 5%-ról tárgyal velem, mert azt mondja, hogy a matematika nagyon érdekes. Ha az 5% megoldódik, egyszer csak kiderül, hogy a 95-ből is valahogy nagyon sok minden megoldódott. Egyébként ez a nagy kincs Isten közelében, mert ki lennénk szolgáltatva annak, ha csak akkor oldódnának dolgok, ha csak akkor léphetnénk előbbre, hogyha a másik változik, akkor nem lenne elég, hogy az Úr meg én leülünk, elcsöndesedünk együtt, tárgyaljuk a dolgokat, hanem akkor a másikat is valahogy elő kellene keríteni, és ameddig nem hajlandó rá, addig semmi remény tovább lépésre. Itt nagyon döntő látnunk ezt az én szempontot, mert ahogy visszagondolok a kamaszkoromra, bizony ebbe belebakisztam én nagyon sokszor. Elég jó kapcsolatom volt a szüleimmel, mert annyira el voltak foglalva, hogy túl sokat nem győztek foglalkozni velünk. 5 gyermek voltunk, ráadásul az 50-es évek eleje, a Rákosi idő csúcspontja, ahol sokszor a betevő falat, meg a többi volt a gond. Úgyhogy édesapámnak nem olyan gondjai voltak, hogy melyik gyerek hol van, hanem az volt a gondja, hogy fölment reggeli áhítatot tartani a fogtői templomba, és egyszer csak visít a malac, amit elkapott a böllér, meg akik ott voltak, és ölték, ő pedig majdnem leesett a szószékről, mert ha vágási engedély nélkül disznót vágtak abban az időben, az egészet elvitték. Úgyhogy magába gondolom nagyon imádkozott, hogy Isten adjon irgalmat, mert azért ott van 5 gyerek meg minden, és ez a malac azért, vagy ez a disznó maradjon meg. Tehát gyakorlatilag a szüleim nagyon sokat nem foglalkoztak velünk. Így ők is sok szempontból békében voltak a gyermek-szülő kapcsolatban, meg mi is. Arra azért emlékszem, hogy söprő nyelet eltört rajtam édesapám, de hát ez egy korhat söprű volt, és arra is emlékeztem, hogy amikor valami balhé volt a családban, ott általában a bátyám megúszta a dolgokat, mert ő mindig olvasott. Azt kapásból tudták, hogy ő nem csinálta a cirkuszt. Valamelyik bokor aljába beült, és amíg azt a regényt ki nem olvasta, csak nagy szükség vagy kis szükség esetén, meg némi táplálékot magához venni, jött elő a bozótból. Megpróbáltam ezt én is leutánozni, de ugye az első 25 oldal után valahogy olyan nehéz ügy volt egy helyben maradni. Amikor jöttek a balhék, látatlanból kitalálták, hogy az öcsém csinálja a legnagyobb cirkusz, de én vagyok az értelmi szerző, úgyhogy rajtam kezdték el a rendcsinálást. És mire odaértek, addigra vagy a söprű mondta föl a szolgálatot, vagy annyira visította az öcsém a sírástól, hogy ő megúszta, hogy be is fejezték a nagyját, úgyhogy erre úgy visszaemlékszem gyerekkorba. De arra emlékszem, hogy ugye a mi szempontjaink, hát az fájt aztán később, ahogy visszatekintettem, hogy én a magam szempontjából néztem akkor a dolgokat, és annyi mindenben igazam volt. Különösen édesanyámmal szembe, aki azért csak ott volt közelben, és én a magam igazát csak védtem, magyaráztam, okoskodtam. Ma már tudom, hogy sok mindenben tényleg igazam volt, csak abban nem volt igazam, hogy egy kifárasztott édesanyja, akinek annyi gondja mindene van, az a kamasz gyerekének a világ megváltó okoskodását, meg a helyzeteket megoldó dolgait, hát elég nehezen tudta hordozni. Úgyhogy mikor már megértettem én ezt felnőtt fejjel, úgy alapvetően, akkor én írtam egy levelet haza, hogy bocsánatot kérek, és kaptam egy olyan választ, hogy fiam, hát te olyan rendes voltál mindig, meg hogy volt. Úgyhogy már én is gondolkozom rajta, hogy talán az én emlékező képességem tévedett ebben a dologban. De hát menjünk tovább, ugye ott kezdjük a tovább menetelünket, hogy a 10 parancsolatban, 2 Mózes 20, 12-ben ott van, tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened az Úr ad neked. Hát itt be is fejezhetnénk, nem mondhatnánk mi szülők. Megértettétek? Hát ez egész világos, nem? Az Isten igéje. Igen, ám a gond csak ott van velünk szülőkkel, hogy a 10 parancsolatot Isten nem a gyerekekkel kötötte, hanem a 25 és az 50 közötti generációval, ugye azokkal, akik akkor szövetségre parti képesek voltak. Úgyhogy ezt a mondatot első renden, most senki ne vigye haza, 25 és 50 között van a szülője, hogy anyu, neked kellett volna ott lenni, vagy apu, mert hát neked szólt, amiről elhangzott az üzenet, de ezt tudhatjuk, hogy Isten, amikor szövetséget kötött a népével, akkor a felnőtt generációt szólította meg. Ez a mondat első renden, és itt most mindenki fölsóhajtat, ha még 25 alatt van, hogy hála Istennek, hogy nem nekem szól, de szól. De a direkt indítás itt volt, és a 25-50-esek közöttieknek mondja Isten, tiszteld apádat, anyádat, hogy hosszú ideig élj ezen a földön, és azért gondolkozzunk csak el egy pillanatig, hogy Isten igéjében egyetlen szó sincs hiába. A római birodalom megbukott, nem sokkal a megbukása előtt. A szenátusban felállt az egyik híres szenátor, és egy javaslatot terjesztett elő. Azt mondta, hogy a 60 év fölöttiek fél adagot kapjanak az ennivalóból, mert már kevés a haszon belőlük. Hát nem azért mondom, mert most éppen 60 év fölé kerültem én is, és a fél adagot azért hagyjuk, hanem, hogy megbukott a római birodalom. Még azt sem mondom, hogy csak ezért bukott meg, de elgondolkoztató, hogy ez a javaslat nem sokkal a birodalom bukása előtt bekövetkezett. Ugyanakkor nézzétek meg a japánokat. Olyan idős tisztelet van bennük, miközben mindenféle bálvány ötletük van, nem valami nagy keresztjén tömb él Japánban, ugyan Hunor és Dori találtak már egy közösséget azért, akik keresztjén közösség, ott a közelben is, de nem jellemző, de ha komolyan veszik az Isten igéjének egy pontját is valahol, azt a saját bőrükön érzékelhetik, hogyha komoly, hogy tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr a te Istened ad te neked. Nézzétek meg Japánt, hogy bontakozott ki gazdaságilag, meg sok minden módon. Én nem akarom a japánokat nagyba dicsérni, mert igazából nincsenek eragadtatva a mi kedves rokonaink se. Az életformától, meg sok minden mástól, de most nem is róluk van szó. Csak nagyon komoly, hogy Istennek ez a parancsa bele van írva ennek a világnak a rendjébe, mint ahogy a többi is. Akkor nem érvényes a 25 év alattiakra? De igen, Isten teremtési rendje úgy áll össze, hogy akármint szeretné egy kamasz gyermek talán, hogy szülőt miért is teremtett az Isten, ez mégiscsak így történt, és mégiscsak úgy van rendjén. Megkaptam a munkatársaimtól, ugye elmondtam igehirdetésbe is, a füvek világát. Hát azóta már megnéztem. Csodálatos. Én nem is hittem, hogy a szöcskék ilyen komoly tapadó korongokkal másznak a füvön fölfelém. Azt, hogy ugranak, azt eddig láttam. De hogy így ki van dolgozva részletesen, hogy azért megvan mindennek a helye, meg a sok tücsök bogárot lent, ugye hát nem úgy van ám, hogy azok esznek akármit, azoknak komoly szájuk van, komoly rendszer ott minden. És ahogy ez az egész világ él a füvekben, ahogy ezek a francia szerzők bemutatják, azt egyszer érdemes lesz együtt is végigkövetni. Tehát, ha a füvek világát így elrendezte az Isten, akkor mégiscsak jó ötlete volt arra, hogy ne a falvédőről jöjjünk le, és nevelkedjünk, ahogy Isten napja nevel bennünket, hanem úgy hozta össze, hogy azért egy gyermek születéséhez legalábbis most még a klónozás világait nem kavar, azért egy apára meg egy anyára lenne szükség jó esetben, hogy úgy induljon el az élet. Már a teremtési rendbe is bevonja őket, utána még meg se születik a gyerek, de ha végignéztétek, hogy ami Kornél barátunk, meg Andi, akik már szülők, mert ott hátul látom én a kis Dorkát, meg már úrvacsorázott is az édesanyjával itt, tehát, hogy ők mennyi manővert elkövettek, amíg ez a kisgyerek napvilágra jött. Volt ott pelenkázási tanfolyam, volt ennek a beszerzése, annak a beszerzése, előkészítése, minden. Fogalma nincs annak a kicsi gyereknek, hogy a szülő rakja a fészket. Hát honnan is tudna? Aztán megszületett a kicsi, és azért az eltelt idő alatt, ez alatt a néhány hónap alatt már bele kellett fetszolni némi energiát. Hogyha akármennyire úgy gondolja gyermek, ha már úgy nagyobb bacska, és nem kell ölbe vinni, hogy hát na bum, hát aztán mit is csináltak a szülők, azon túl, hogy próbálnak egrecíroztatni, helyre tenni, fegyelmezni, meg ötleteket adni, hogy még mit lehetne csinálni a házi munkába, meg más dolgokba is, bár túlzok, úgyhogy ezt azt hiszem, hogy minden érintett is érzékeli, hogy ezek arányaikban messze eltúlzottak, de egy kicsit tréfásan hangzik, akkor is van benne valami. Tehát Isten elképzelte azt, hogy mi a szüleink oldalvizén, vagy milyen vizén evezzünk be ebbe a világba, meg haladjunk, és növekedjünk föl. Sőt, hát amiket a szülőknek mond, azt még meghallgatni is. Mit mond, hogy ti apák? És akkor elmondja, hogy hogy foglalkozzatok a ti gyermekeitekkel. Hát az anya az már biztos, hogy foglalkozik. Az apákat kellett külön figyelmeztetni, már az Ószövetségbe is. De nem csak azzal, hogy ennivalója legyen, hát anélkül nem megy, hanem azzal is, hogy bevezetitek az élet igazi rendjébe őket. Hát a ti feladatotok, hogy felhomályosítjátok a gyermekeiteket, hogy hogy is néz ki ez a világ, meg az élet. Mi is az élet? Ki ennek az életnek az ura? És az hogy találta ki az egészet? Hogy rendezte be? Hogy is áll ez a világ? És miközben a testi táplálékáról gondoskodtok, a közben a lelkiekben is időarányosan próbáltok képben lenni, hogy a gyermek élete azt a fejlődést és azt az ajándékot megkapja, amire szüksége van. Mert, és ezt nagyon döntő látnunk, Isten úgy rendezte be a világot, hogy posztokat adott. Nem a futballcsapatba találták ki, hogy balszélső, kapus, középcsatár és a többi, bár most már egész pályás oda-vissza megy, amitől nekem megáll az eszem, hogy a 90. percben, vagy a 115-be, hogy tud még egyáltalán lábon maradni valaki, nem hogy hátulról föl, meg onnan vissza. De hát ez az ő dolguk. Egyébként sok minden csoda van ezen a világon. Itt zongorázott tegnap este egy Mezei Pál nevű férfi. Én figyeltem, elég közel ültem, egy Chopin darabot játszott az utolsóba, és azt mondtam, hogy ez nem igaz. Ez artista, ez az ember, azt így nem lehet a kezet mozgatni. De láttam saját szememmel. No, tehát így van ez, hogy nagyon sok minden csodája van az Istennek, de hogy posztokat állított be az életbe. És a posztokat úgy állította be, hogy megbízást és felhatalmazást adott annak, akit arra a posztra tett. De itt nincs pont, hanem a megbízással és a felhatalmazással együtt elszámolási felelősséget is kapott az illető. Tehát várjon még, aki 11-néhány évesen nagyon szeretne szülő lenni, az elszámolási felelősség is, nem csak a megbízás és az azzal járó feladatok, vagy lehetőségek, vagy jogkörök az övé. Nagyon nagy dolog, hogy Isten ragaszkodik a posztokhoz. Nem véletlen, hogy azt mondja, hogy tiszteld apádat és anyádat, és nincs odaírva, hogy tiszteld a te tiszteletre méltó apádat, anyádat. Hanem ha netalántán úgy szemléled, úgy ítéled meg, vagy lehet, hogy valóban gond van azért ezzel a nagy tisztelettel, akkor se változtat Isten azon, hogy azt a posztot tiszteld, amelyet a te apád, a te anyád betölt, mert gondoljátok meg, hát fölborul az élet. Ha a posztját úgy tekintem, hogy mivel nem tölti be tökéletesen, vagy nagyon tökéletlenül úgy ítélem meg, ezért föl vagyok jogosítva arra, hogy az én posztomról is kimozduljak, úgy, ahogy nekem tetszik. Mi lesz a végén a pályával? Akkor már rá se lehet ismerni, hogy ki van a kapuban, meg hogy van, ki és hogyan tovább. Tehát nagyon fontos, tudni, hogy milyen posztot adott az Isten, most melyik pozícióban vagyok, vagy melyekben, mert lehet, hogy valaki gyermek és szülő is egy életkorban. És hát természetes is bizonyos fokig, és mindegyik variációban megvan az a megbízatása, az a felhatalmazása, de az a felelőssége is, amit be kell tölteni, és ez az Isten rendjében. Ugye férfivá, nővé teremtett bennünket. Hiába akarja a posztot fölrúgni valaki, nem működik, nem üzemel igazán. És megmondta, hogy ti férfiak. Nem is mondom el, hogy miket mondott. Azt majd, mikor arról van szó, mert olyan komoly felelősséget adott a férfiaknak a maguk posztján, ti asszonyok, olyan komoly megbízatást, föladatot adott, szolidabbat, mint a férfinek, de nagyon felelősebb, és értékbe ugyanúgy 100%, 100%, mind a kettőjüknek a megbízatása. De ugyanígy, ahogy férfivá és nővé teremtett, a szülő-gyermek vonatkozásban is áll, és ahogy Bálint fölolvasta az Efézusi levélből az igét. Mindenkinek mondott Isten valamit. Ugye Efézus 6 elején ott találjuk: gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes. Tiszteld apádat és anyádat, ez az első parancsolat, már mint a második kőtáblán, illetve ugye a Istennel való kapcsolatunk után jönnek sorba az emberekkel való kapcsolatvonalon a parancsok, első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik, mégpedig ez, hogy jó dolgod legyen és hosszú életű légy a földön. Ti apák pedig ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel. Hát a szülő se tehet ám akármit. Isten ráparancsolt, hogy az Úr tanítása szerint nevelje, de még az a kicsi is ott van ám, hogy fegyelemmel és intéssel. Gondoljátok el, hogy számon kér bennünket, apákat az Isten, hogy komolyan vesszük-e ebbéli felelősségünket, nem csak az Úr tanítása szerint, hanem a fegyelem oldaláról is. Na, itt vagyunk az ifjúság világában, mert addig, amíg a kis Dorka ott van az édesanyja ölébe, addig úgy kölcsönösen egész jó barátságban vannak. Aztán haladnak tovább az évek, lekerül a kisleány az édesanyja öléből, saját lábán kezd el járni. És ez a saját lábunkon járás eljut odáig, megint Bálintot idézem, de túl Bálinton a Biblia igéjét, ugye az 1 Mózes 2.24-et, egyszer csak eljön az idő, hogy ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. És a leánnyal mi lesz? Hát ő is elhagyja, nem? De bizony abban a korban tudjuk, hogy a férfi vitte a családi otthonba a párját, tehát a leány eleve elhagyta apját, anyját, hanem itt az utasítás a férfinek szól, hogyha beérkeznek a saját családi fészekbe, akkor nem azt mondja, hogy na anyukám, a párjának most már légy szíves úgy viselkedni, ahogy itt ebben a házban a rend, meg ő nem maradt tovább a szülei gyermeke első soron, elhagyja apját, anyját, ragaszkodik feleségéhez, lesznek ketten egy új egységgé. Ez nem csak a testi kapcsolatukra érvényes, hogy egy testé, hanem az Isten gondolata ez, hogy egy egységet képezzen az új pár. És az Isten gondolata az, hogy leváljanak a szülőkről, Mert ha ez egészségesen nem történik meg, akkor baj van az új helyzetben. Nem hozom haza a temetőből Dórinak, igaz, most már nem is érdemes, mert olyan messze vannak, azt a gesztenyét pedig mindig hoztam a temetőből, mikor gesztenyeérés idején temettem, és betettem a szobájába egy gesztenyét, hogy azért tudja, hogy az apja mégiscsak akármerre szaladgál, gondol rá. Olyat nem hozok haza, nem is nyúltam le érte, meg nem is nyúlok most már, amelyik nem válik el a héjától. Mert rájöttem, hogy vagy beteg, vagy olyan, amit nem érdemes, ki se tudom bontani. Egészséges esetben a gesztenye, ha megérik, akkor nyílik ki a héj, és ott van, vagy kiesett belőle, vagy egy picit pöcintünk rajta, és megy az egész. De miért mondom ezt el? Azért, mert e között, a kettő között feszül a gyermek világa, az ifjú világa, hogy engedelmesek legyetek a ti szüleiteknek mindenben, mint az Úrban, és elhagyja atyát, anyját, ragaszkodik feleségéhez. Hát ez nem úgy megy, hogy mielőtt elhagyná, addig még mindenben, hogy na, vegyek-e fogkrémet, ne vegyek, meg, hogy meg mindent egyeztet, utána másnap azt mondja, hogy jó napot, és nem is ismertük egymást. Egyébként se arról van szó, hogy cserbe hagyja apját, anyját, ugye ez nincs benne az igébe, hanem ott egy egészséges folyamatról van szó. És itt van a mi gondunk ifjaknak, hogy a már nem és a még nem között mégsem légüres térben mozgunk, hanem ahogy Babics írja, hogy fájt Jónás a halnak, a hal Jónásnak, valahogy a szülők gyermekek viszonyában is, mi anélkül dramatizálni akarnám, óhatatlanul benne van ennek a lehetősége. Mert ez természetes folyamat, tehát ne essünk kétségbe, hogyha mindenben nem ugyanaz az ízlésünk, pontosan nem úgy osztanánk be a napot, meg az éjszakát, meg a többi, hogy is van, sőt eljöhet egy pont, amikor rájövünk, hogy olyan stupidok a szüleink, hogy nem érdemes velük egy értelmes mondatot beszélni. A legjobb minimálisra szorítani a kommunikációt, azt is lehetőleg úgy, hogy már ne válaszolhassanak, vagy valahogy. Ezt egyébként mi megcsináltuk zseniálisan, nem kamaszkorban, még előtte is már, amikor focizni szerettünk iskola után. Úgy mentünk haza, hogy bedobtuk a táskát a konyha ajtón, megfelelő szögben, és azt mondtuk, hogy megyünk focizni a láda lacára. De az, hogy mit válaszolt az édesanyám, azt már nem hallottuk, mert addigra a kapunál voltunk, úgyhogy a kéreckedés az pontosan megtörtént. Kölcsönösen érzékeltük azért, hogy ebből túl nagy baj nem lesz. Édesanyám megkönnyebbült, hogy van még másfél óra nyugalom. Mi pedig tudtuk, hogy ha hazamegyünk, akkor lesz mit enni, és lesznek is, akik enni szeretnének. Úgyhogy ez így zajlott elég szépen. A későbbi vonalon pedig a kommunikációval akkor van nagyobb baj, hogyha otthon lakik az ember, igaz? Tehát hol lakjon, amikor még növő gyermekkor felső stádiumában van, vagy azt hiszik legalábbis róla, pedig ő már az ifjú, vagy a felnőttkor innenső határán érzi magát. Az évek csalnak, azok relatívek, ugye, hogy kinél hol kezdődik a felnőttkor, meg minden. Öcsém az nagyon komolyan kordába tartotta édesapámat, ő otthon lakott végig, amíg csak ki nem szállt, aztán még elhagyta apját, anyját, s ragaszkodott feleségéhez, és azt mondta visszatérőleg, hogy édesapám, te nem tudod, hogy a gyermeknevelés 3 éves korban véget ér? Utána már nem fog az emberen. Hát vívták a csatáikat megfelelő szinten, ez biztos, Én próbáltam is inteni az öcsémet komolyan, mint báty, hogy hallgass már, miért kell neked ekkora cirkuszt csinálni. Hát azt mondja, könnyű neked. Tüdőbeteg lettél 17 évesen, és onnan kezdve kiszálltál az itthoni életből, egy szanatóriumba bevonultál. Amikor műtéted, minden végbe ment, mire téged onnan kiengedtek, már mentél is a teológiára. Te gyakorlatilag 16 és fél éves koromtól, majdnem 17 éves koromtól, én nem laktam otthon, csak vendégként voltam otthon. Azt mondta, ide figyelj, hát 3 napra hazajössz, te vagy a minden, hogy itthon vagy, de én itt élek. De neked fogalmad nincs arról, hogy mit jelent, amikor az édesapám minden reggel ébreszt, kelj már, kelj már. Azt mondja, ember, hát 17 éves vagyok. Hát ha akarok, kelek, ha nem akarok, nem kelek, de elkésel az iskolából. Elkések, a csuda vigyel, nem szoktam elkésni. De megvan-e a bérleted, meg, hogy ez meg édesapám. Hát persze nem volt meg a bérlete, még ha szólt édesapám, akkor se. Egy hihetetlen, na nem bántom, hogy trehány öcsém volt, mert mindig irigyelte. Ment nyaralni egy 100-ast, ez akkor nagy szó volt, az olyan, mintha most ön 5000-est kapná a zsebedbe, az is nagy szó. 100-ast betett a zsebébe, egy fülest a far zsebébe, és elment a vonathoz nyaralni. Én mikor indultam nyaralni, akkor a bőrönbe betettem, akkor a tankönyveimből nem olvastam semmit, de azt betettem, akkor betettem a váltás cipőt. Elindultam a vonathoz, és a szívembe sárga irítség az öcsém iránt, hogy így is lehet élni, hogyha egyszer én így tudnék. De nem tudtam soha, de ő ott élte az életét, és hát ezek között, a viszonyok között próbálták meggyőzni egymást édesapámmal, hogy hány éves korig meddig, meg azután hogyan. Ez így ment. És olvastam is arról, hogy egy 17 éves ifjú Mark Twainnek, a nagy amerikai írónak írt egyszer. Azt írta, hogy a Tom Sawyer, Huckleberry Finn nagyon látta ez a fiú, hogy na, van ennek esze, ez tudja, hogy mi a dürgés az életben. Hát ír neki, és azt mondja, kedves író úr, adjon már valami tanácsot. Olyan lehetetlen helyzetben vagyok. Olyan süket az apám, hogy egy értelmes szót nem tudunk váltani egymással, mindig összeveszünk. Semmit nem ért meg, akármit mondok, ez nem a fülesüketségére gondolt, hanem az értelmi állapotára. Elköltözöm otthonról, nem bírom tovább. Mark Twain írja a választ. Kedves barátom, nagyon meg tudom érteni. Amikor 17 éves voltam, az én apám is ilyen sötét alak volt, tényleg egy értelmes szót nem tudtunk váltani egymással. Aztán, mikor 27 éves lettem, annyit hozzá tanult az ismereteihez, hogy már egész értelmesen el tudtunk beszélgetni egymással. Barátom, higgye meg, most 37 éves vagyok, de ha nem tudok valamit, hogy hogy csináljam, megkérdezem az én öreg apámat. Legyen türelemmel, ennyire meg tudnak változni. No, ez is egy érdekes szempont, amit anatómiailag, meg egyéb vonalon jó figyelembe venni, hogy hogy is van ez a dolog. A nagy kérdés, hogy komolyra fordítsuk a szót. Eddig is komoly volt, csak komolyabbra. Hogy szeretnénk egy tűrhető megoldást, vagy pedig a helyünket keressük. Nagyon döntő, mert különben igazi, jó tanácsot nem tudok adni. Kiki vérmérséklete szerint apja, anyja állapota és a saját taktikai érzéke, mértéke szerint oldja a dolgokat. Valaki jött egyszer a lelkész hivatalba, fót csoporton, az IFI-ből egy egyetemista lány, és azt mondta, Tamás bácsi, lehetetlenek a szüleim, annyira maradiak, és lehetetlen, már nem tudom ezt csinálni, beköltözök valahogy Pestre. De azt tanácsolták, hogy még húzzam ki, otthon anyagilag ez sokkal jobb lesz, próbáljak ezt is, azt is, mit tetszik tanácsolni. Én akkor azt mondtam neki, hogy Erzsi, egy kérdésem van. Te még egy tanácsot akarsz el többi mellé, mert ha igen, akkor ha rám hallgatsz, azt csinálsz, amit jónak látsz. Vagy pedig azt szeretnéd, hogy keressük együtt, hogy mi is lehetne Isten akarata a te helyzetedbe. Erre én nem tudok most kapásból válaszolni, hogy költözbe maradj, és hogy mi legyen, de azt meg tudom mondani, hogy hajlandó vagyok veled együtt gondolkodni, imádkozni, keresni a te helyzetedben, a mostaniban, hogy mi is veled kapcsolatban Isten akarata. Tehát az igazi nagy kérdés az, hogy kész vagyok-e a helyemre állni, hát ez azért a Biblia nyelvén azt jelenti, hogy az az ifjú mit csinál, ha a helyére megy. Hát jó esetben megtér, visszatér. Kinek az uralma alá? Az édesapja, édesanyja? Az ő ura. Uralma alá. Na ezt aztán mondhatja valaki, na ezt jól megmondta Tamás bácsi, itt vagyok nyakig a bajban, és akkor azt mondja, hogy megtérek, és el van boronálva. Már meg is tértem, és még sincs elboronálva, mert az alaphelyzet az maradt változatlan. De ne vedd olyan könnyen, hogy ez nem jelent nagyot. Galata 3:28. Mit is írott Pál apostol, hogy a Krisztusban nincs zsidó, görög, ugye akkor ők voltak a két nagy csatatér, a pogány meg a zsidó, nincs férfi, nincs nő, nincs szolga, nincs szabad, mert ti mindnyáján egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Hát de itt szó sincs arról, hogy nincs szülő meg gyermek. Nincs szó róla. Minden helyzetre igaz, hogy Jézus Krisztusban út van a nemzedékek között is. Nem mindig olyan csodás út, ahogy ezt egy édesapa mondta el, hogy a 17 éves fiam megtért, és érdekes, hogy van közös pont az életünkbe, hullámhossz, amin tudunk érintkezni. Pedig addig nem volt. Én is érdekesen értem át, hogy fiatalon tértem meg, és az idősekkel is, nem csak a szüleimmel, másokkal is, akik Isten gyermekei voltak, volt egy olyan hullámhoz, hogy számomra, hogy az öregek bibliaórájára ültem be 13-14 évesen a Bibliával a kezembe, nem volt dehonestáló. Igaz, hogy fogalmam se volt arról, hogy van ifjúsági bibliaóra. Tehát azért nem csak, hogy ifjúsági istentisztelet, de a Biblia, ezt a fogalmat én 19 évesen a teológián hallottam először. Pedig lelkész gyerek vagyok, de úgy látszik, úgy leépítették az ifjúsággal való foglalkozást, hogy ahol én fölnőttem, ennek nyoma se volt. Egyetlen gyülekezetben se, pedig 3 gyülekezetben is éltünk, és már az nagy szó volt, mikor egyik ünnepen eljött egy legátus, és a legátus kihirdette az urasztalától, vagyis édesapám a legátusra nézve, hogy itt van XY teológus, és Isten tisztelt után szeretne beszélni a gyülekezet fiataljaival. Bementünk a gyülekezeti terembe, vagy az irodába, ott voltunk 6-an, 8-an, nekem nagyon nagy élmény volt, hogy egy fiatal beszél a hitéről, beszél hozzánk, és mi is most csak ifisek vagyunk. Tehát akkor egy ifi órán voltunk egy. Aztán teológusként megértettem ennek a lehetőségét is, de nagyon nagy ajándék ez a hullámhoz. És nagyon fontos, hogyha hitben vagyok, akkor arra gondoljak, hogy velem mit beszél az Úr. Próbáljam a kérdéseimet úgy vinni elé, hogy ne a másik oldalt erőltessem, hanem azt értsem meg, hogy nekem mit mond abban az adott helyzetben, amiben vagyok. Ha gyermekeimre gondolok, nem voltunk ideális szülők, ez biztos. De hogy a gyerekeink lassan megtanultak bánni velünk, ez a másik, ami biztos. Ezt is ugye nincs itt, elárulhatom a háta mögött, Dóri fejlesztette tökélyre. Úgy ma is csak csodálkozom, hogyha az utolsó 4-5 évet nézem, nem ütközött velünk, szinte soha, csak mikor már végképp beszorítottuk, vagy olyan szituáció volt, de keményen csinálta maga programját. Hogy ezt ő hogy oldotta meg, ezt én nem tudom, de olyan átverve érzem magam, mint édesapa, hogy valahogy úgy ment az élet, hogy annyi életteret talált magának, hogy nem igen kérdezgette azt, hogy mi mégis hogy képzelnénk el az ő beosztásait és dolgait. Csinálta kőkeményen a programját, és ugyanakkor próbálta mindazt a részt, amit lehet lefedni, tehát segített is, meg úgy csinálta a dolgokat, tisztelettudó volt. Hát ezt nem biztos, hogy minden szülővel megy taktikailag, tehát nem akarom, mint szülőt se nagyba mondani magam, inkább egy kicsit úgy, mint akkor úgy rácsodálkozom, ugye a nyomát keresve, hogy hűlt helye van, hogy hogy is csinálta, hogy is oldotta meg. De nagy kérdés az is, és ezt is szeretnétek tudni, és most már lassan abba hagyom, mert az egész ifi istentisztelet régen elmúlt, hogy ha nem hívők a szülők, és megtér egy fiatal, hát akkor mi a helyzet? Hát akkor nem mi leszünk az iránymutatók. Hát nem úgy van, hogyha megtér valaki az Úrhoz, onnan kezdve ő dirigál a szüleinek. Már a Biblia szerint nem. Nem egészen. Sőt, ha valaki hitre jut, akkor még komolyabban veszi az alaphelyzeteket. Tiszteld apádat, anyádat, figyelj oda rá, kezdi észrevenni, hogy vannak ám jó tulajdonságaik is, jó dolgok is abban. Kezdi fölfedezni, hogy az ő maga helyzete az Úrban egyszer csak az Úrról kezd beszélni a szüleinek. Észreveszik azonnal. Nem a szöveget, azt is, hallják, pláne a kioktató vagy fölényes, az csodás, azt nagyon élvezik, hogyha még ráadásul mondja is az ember a magáit. De ha bizonyos dolgokról Krisztusért kész vagy lemondani vagy engedni is, érzékelik a szüleid Krisztusnak a jó illatát. És az, hogy te az Úré vagy, az jelzés értékű, de csak akkor, ha tényleg követed Jézust. Nem az, hogy tökéletesen követed, de ha ez komoly a szívedben, életedben, akkor észre fogják venni, hogy az, hogy komolyabban veszed a munkádat, dolgaidat, tanulást, feladatot, megbízatást, nem azért, mert ők mondogatják, azért, mert a te urad kapásból azt mondja. Hát én megkérdezem, mit akarsz, uram, hogy cselekedjem, tanuljak vagy ne tanuljak, hát mit mond? Saját dolgaitoknak utána lássatok, tulajdon kezeitekkel munkálkodjatok, becsületbeli dolognak tartsátok, aki nem akar dolgozni, ne is egyék. Olyan keményen ott van a Bibliában, hogy azt, hogy elötyögöm az életemet, meg hogy van, mint. Hát az Úr egy-kettőre maga elé állít, és azt mondja, hogy ember, Hát én belőled embert szeretnék faragni. Sőt, hát neked lassan majd családot kell alapítani, hát ez nincs mese, hát nem tudod becsavarni a biztosítékot. Hát mi a csuda lesz abból a házasságból? Vagy valami, hát tessék kezdeni a fölkészülést, folytatni, és tessék mozogni, intézni a dolgokat. És ezt a szülők észreveszik, hogyha az életünkben változások állnak be. Nem mondják föltétlen. Lehet, hogy még azt mondják, hogy na vigyázz, nem kell azt olyan komolyan venni. Volt, aki megtért, hitre jutott, és a nagymamája azt mondta, hogy jaj, kislányom, hát így nem fogsz férjhez menni. Nehogy már minden ifjúsági órára menjél, meg minden, és kihagyd az egyéb lehetőségeket, ki fog téged észrevenni. Úgyhogy behúzták a féket, de ő ne húzza be a féket. Ő bízza az Úrra az ő útját és az életét, világítani fog. Jelzést ad, és azzal ne törődjön, hogy ez a jelzés mikor és mennyiben éri el a szüleinek a szívét, életét és hitét. Egyet tanuljunk meg, hogy mi nem tudjuk megtéríteni a szüleinket. Jobb is, mert úgy járnánk, mint ahogy Spurgeon, tudjátok, hogy belerúgott egy emberbe véletlenül, és prédikátor nem ismer meg, maga térített meg. Na úgy is néz ki, hogy én térítettem meg. Ha az Úr Jézus, akkor másképp néz neki. Tudjuk meg, hogy egyedül ő tud embereket hitre segíteni, de impulzusokon keresztül. Amikor én neki engedek, akkor titeket impulzus ér el, meg engem is, meg a másikat. Amikor ti neki engedtek, engem is, másokat is, impulzus ér el. Lehet, hogy 8765 impulzus kell, és még csak az 1345-nél tartotok. Ezt bízzuk őre. De nagyon fontos, hogy a helyemen legyek. És amikor eljön az idő, hogy elhagyja apját, anyját, akkor átlép ám a következő fázisba. És akkor egyszer csak kezd rájönni. Az én zsivány öcsém, már bocsánat, tőle kérek itt bocsánatot, nem mondom el neki, hogy mit mondok. Hát mindegyikünk közül a legkeményebb apa lett, azt nem hiszitek el. Hát az úgy tartó, olyan fiai vannak, ikert gyerekek felnőtt, ugyanok vigyázba, az enyém még keresik, hogy merre, hogyan, azok, hát olyan tisztelettudó, udvarias, mondom, öcsém, hát nem sül le a képedről a bőr. De édesapámmal, hogy van? Hát azt mondja, rend a lelke mindennek. Júj, mondom, hát akkor, úgyhogy mindegyikőtök gondoljon most arra, hogy amikor ő lesz szülő, tudom, már megvan a felelet, én egész másképp csinálom. Jó, de ezt most írd le, borítékold, és én szívesen elolvasom, ha még őszebb lesz a hajam, mire oda juttok, és figyelem, hogy hogy is alakul. Mert azokkal a pici gyermekekkel könnyű mondani a kamasz gyereke szülőknek, hogy hát azért jobban kellene a hitéletüket a gyerekeknek, meg azért rendesebben, meg azért így, hát micsoda dolog az este, láttuk, ott csókolódott a lány, vagy a nem tudom ki, valamelyik árkád alatt. Hát hogy lehet egy hívő embernek ilyen gyereke? Telnek az évek, egyszer csak azt mondja, aki akkor olyan komolyan beszélt, hát kezd nagylányosodni a lányom, hát kicsit nehezebb az ügy, és a többi. Én meg úgy csöndesen üldögélek, és azt mondom, hogy mi mindenen kell még sorba mindnyájunknak átmenni, amíg a mennyek országába bejutunk. Úgyhogy hadd fejezzem be azzal, hogy Pál apostol ezzel vigasztalta az első út után már gyülekezetté lett galáciai területeken, meg ott azokon a kis-ázsiai mezőkön lévőket, Lisztra, Derbe és a többi. Végig látogatta őket, és azt mondta nekik, atyám fiai, ne ijedjetek meg, hanem vegyétek komolyan, hogy sok háborúságon által kell nékünk a mennyek országába bejutni. Tehát ha mindaz, amit én elmondtam, hogy milyen nagy kincs, hogy a mi drága szüleink, meg hogy a gyerekek, meg a többi, meg hogy milyen nagy feladat, ez is a Krisztusba. Ha nem megy olyan klasszikusan, akkor vigasztaljon titeket is, bennünket is, hogy sok háborúságon által kell nekünk az Isten országába bejutni. De azért még egyet. Mit mond Pál? Nem csak ennyit. Ezen felül még egy kivált képpen való utat mutatok nektek. És akkor mi jön? Az 1 Korintus 13. Na ebbe versenyezzünk. Szülők, gyermekek, nagyszülők, unokák, dédpapák, aki akar. 1 Korintus 13. Legyőzni a szüleinket. Szeretetben. És Istené legyen a hála, hogy lehet mindnyájunknak győzelem. Amen.
Egy mondatban szeretnék az Úrhoz imádkozni, mielőtt a bizonyságtételt elkezdem. Hálát adok, Úr Jézus, azért, hogy itt lehetünk előtted, és hogy ilyen szép napot adtál nekünk. Kérlek, hogy segíts elmondani nekem mindazt, amit lényegesnek tartasz az életemből. Amen. Mielőtt a szüleimmel való kapcsolatomról beszélnék, azelőtt elmondanám a megtérésem történetét, illetve azt, hogy hogyan kerültem kapcsolatba az Úr Jézussal. Én egy katolikus faluban nőttem fel, a szüleim nem voltak túl vallásosak, de eljártak a templomba, és engem is járattak hittanórákra. És 8 éves koromban ott ültem az egyik hittanórán, és a papbácsi, ahogy hívtuk akkor, egy olyan éneket tanított nekünk, hogy Jézuska, Jézuska, figyelj most rám, kis szívem, hű szívem szeret igazán. És láttam azt a nagy felfordulást magam körül, hogy a gyerekek ott közben rendetlenkednek, ordítoznak, a papbácsi próbál velük szépen beszélni, és nem értettem, hogy én minek vagyok ott. Azon gondolkoztam, hogy miért éneklem azt az éneket, hogy szeretem Jézust, amikor tudom, hogy vannak szüleim, van testvérem, anyukám, apukám, akiket szeretek, és itt a templomban azt éneklem, hogy Jézust szeretem, de közben nem is szeretem, mert nem tudom valójában, hogy kicsoda. És szöget ütött a fejembe, hogy hát végül is a templomban kellene igazat mondani, én pedig itt hazudok. Ez valahogy sehogy sem fért össze az agyamban. És hát első áldozásra került a sor. Az első áldozást megelőzte egy gyónás. A gyónáson bementem, és elmondtam nagy kínok között, meg gondoltam, hogy biztos csak én szenvedek ilyen problémákkal, hogy hát igen, itt füllentettem, ott ezt csináltam, de hát az igazat megvalva én nem tudom igazán szeretni az Úr Jézust. És akkor elkezdett rajtam nevetni a pap, és azt mondta, hogy hát nem baj, Évike, hát kérjed az Istent, hogy minél jobban tudjad őt szeretni, vagy hogy ismerd meg őt, és kérdezd meg, hogy egyáltalán létezik-e. És kimentem, és örültem, hogy nem szedte le a fejemet, hogy mit mondtam neki, és gondoltam, hogy kipróbálom. Nem nagyon foglalkoztam én ezzel a dologgal, de egy mondatban aztán elmondtam Istennek, hogy Istenem, hogyha tényleg vagy, akkor te mutasd meg magadat az életemben. És lehet, hogy pont ezt az imádságot hallgatta meg az Úr, mert a szomszédunkban egy hívő család lakott, és már akkor is imádkoztak anyukámért és a családunkért. Anyukámnak pedig olyan nehéz családi helyzete volt, olyan nehéz helyzetben volt pont a szüleivel, hogy idegileg teljesen kimerült, és elirányították őt Biatorbágyra, ahol van most ez a magyar belmissziós szolgálat, ahol egy héten keresztül minden nap igét hallhatott, és átadta az életét Jézusnak. Előtte az én anyukám olyan volt, hogy egy nagyon jó természetű ember, viszont ő saját magáról mondta azt, hogy úgy dohányzik, mint a gyárkémény, és egyik kávét itta a másik után. És mikor hazajött, akkor meglepetten tapasztaltuk rajta, hogy egyáltalán nem kívánja sem a cigarettát, sem az alkoholt, sem a kávét, és mindent elvett tőle az Úr, és nem állt füstben a konyha. És ez engem 9 évesen nagyon megdöbbentett és megragadott tulajdonképpen. Aztán miután anyukám megismerte a Bibliát, elkezdett engem is bibliaórákra járatni, és én is elkerültem Biatorbágyra, ahol egyre többet tudtam meg Jézusról. Aztán otthon megnéztem egy Jézus élete című filmet, és rájöttem, hogy ez 10 éves koromban történt, hogy végül is az Úr Jézus kezeit azért szögezték át, mert én utálom a tanáraimat, nem szeretek emberek között lenni. Tehát olyan fura természetem volt, kicsit antiszociális voltam, és szerettem volna másképp folytatni az életemet. És akkor mindezt elmondtam anyukámnak, hogy én ezt nem szeretném így folytatni, legalábbis úgy, ahogy eddig, mert kimondottan üldözési mániám volt szerintem. És letérveltünk, és elmondtam az addig eszembe jutó bűneimet, az okult dolgaimmal együtt, és átadtam az életemet Jézusnak. Persze ez egy gyerek megtérés volt, és én ezt komolyan gondoltam, és az Úr is komolyan vette. Aztán jöttek az életemben hullámhegyek és völgyek, amikor az Úrtól eltávolodtam, de mindig azt tapasztaltam, hogy ő megbocsátó Úr, és mindig visszamehetek hozzá. És nagyon meghatott az, amikor a gyülekezet vezetői is segítettek egy-egy hullámvölgyöm után visszatalálni. Hát a szüleimmel kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy lehet, hogy kicsit azért is voltam antiszociális, mert anyukám talán túlzottan elhalmozott a szeretetével. Ő is úgy gondolta, hogy nem, ő egy nagyon rossznak mondható családban nőtt fel, és ő teljesen ennek az ellentétét szerette volna velünk csinálni, mint amit ő kapott otthon, és nagyon elhalmozott engem minket a szeretetével, és hát én ebben úgy megvoltam, különösebben más emberektől nem is vártam semmit. Viszont egy idő után annyira ragaszkodtam anyukámhoz, hogy ha 5 percet késett valahonnan, akkor féltem, hogy valami balesete történt, biztos. És ez egy ilyen megkötözöttségé vált bennem, hogy mindig féltem attól, hogy meg fog halni. És engem pont ebből kellett, hogy megszabadítson az Úr, és olyan helyzetekbe vitt azután az életemben, hogy 14 évesen kollégiumba kerültem, amikor nagyon nehéz volt, de a saját lábamra kellett, hogy álljak, és fokozatosan megszabadított engem ezektől a félelmektől. Úgyhogy, és nagyon jó volt az, hogy ezután tudtunk együtt imádkozni is. Apukámmal már teljesen más volt a helyzetem, ugyanis ő nem nagyon nevelt bennünket, hanem kiskorunktól kezdve mindig a munkájával volt elfoglalva. És tulajdonképpen, amikor azon vettem észre magamat, hogy 18 éves vagyok, és apukám kommunikálni szeretne velem, akkor elcsodálkoztam rajta, hogy mit szeretne tulajdonképpen. És nem értettem az egészet, és nagyon dühös voltam rá. Tudtam, egyébként ő is egy nagyon jó természetű és szeretnivaló ember, de igazából nem tudtam már vele beszélgetni. És aztán eljöttem ide a Fasorba, az ifjúsági gyülekezetbe, és pont itt hallottam egy ige hirdetésen ezt a 10 parancsolatról szóló bibliaórát, hogy tiszteld apádat és anyádat, és hogy ez a tisztelet nincsen feltételekhez kötve, nincs ahhoz kötve, hogy tiszteld akkor, hogyha foglalkozott veled, vagy 10 évig, tiszteld akkor, hogyha tudsz vele bármiről, a te dolgaidról beszélgetni, hanem egyszerűen tiszteld. És én elgondolkodtam ezen, apukám egyébként asztalos és biztonsági őr, tehát én meg inkább az ilyen kreatívabb dolgok felé vonzódom, és nem tudtunk közös nevezőre jutni sehogy se. De aztán kértem az Urat, és elkezdtem gondolkodni rajta, hogy talán nekem kéne megtenni az első lépéseket. Közben, és oda ültem aztán mellé, és néha megkérdeztem, amikor hazajött a munkájából, hogy mi történt vele, vagy hogy mit csinált, mi volt az aznapi munkája, és akkor fokozatosan azt vettem rajta észre, hogy ahogy én szeretettel fordulok felé, benne is kezdenek megváltozni a dolgok. És Isten kegyelme az, hogy időközben apukám is megtért, mert Viator vágyon ilyen házaspáros csendes hetek is vannak, és anyukám elvitte őt egy házaspári hétre, és ő is átadta az életét Jézusnak, és hát beszámolhatok arról, hogy nagyon jó a családi életünk. Hárman is tudunk együtt imádkozni, és hála az Úrnak, hogy szerethetem a szüleimet, és ők is szeretnek engem. Van egy öcsém is, aki még nem az Úr gyermeke, de azt hiszem, hogy talán vonzó neki az a légkör, ami otthon van, mert igaz, hogy Szegedre jár főiskolára, de nagyon szeret hazajönni. És tudom, hogy a szüleim egy szóval sem erőltetik neki azt, hogy járjon bibliaórákra, vagy egyáltalán hallgasson igét. Tudják nagyon jól, hogy ő már hallott igét, és mindig meg fogja találni az oda vezető utat, úgyhogy imádkozunk érte, hogy ő is megtérhessen. És hát tulajdonképpen az életemből még nagyon sok mindent elmondhatnék, amiben az Úr vezetett, de mivel ez egy szülő-gyerek kapcsolatról szóló igehirdetés volt, ezért nem szeretnék többet mondani. Csak annyit, hogy kívánom mindenkinek azt, hogy akár jó, akár rossz családi helyzetben vagyunk, próbáljunk az Úrhoz közeledni, mert a rossz helyzetekből csak ő tud bennünket kihozni, és a jó sem működik teljesen jól, hogyha nem az ő irányítása alatt áll. Köszönöm szépen.
Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus által, köszönjük neked ezt a mai ige hirdetést is. Köszönjük azt, hogy családot adtál nekünk, olyat, amilyet nekünk szántál, olyat, amilyenben nekünk növekedni és fejlődnünk kell. Köszönjük, Urunk, hogy teremtett rended is van, és köszönjük, hogy erről a Biblián keresztül ebbe minket beavatsz. És köszönjük azt, Urunk, hogy ilyen világos a Te igéd, hogy van egy feltételed, és ahhoz szeretettel fűzöl ígéretet. Köszönjük, Urunk, hogy még ahhoz is nyújtasz nekünk segítséget, hogy ennek a feltételnek meg tudjunk felelni. Köszönjük, Urunk, a Te nagy és végtelen szeretetedet, amit nekünk adsz, és ami olyan fegyver, ami minden akadályt legyőz. Köszönjük azt, Urunk, hogy a Te szereteted az soha el nem múló, és vársz minket haza Te hozzád. És köszönöm neked, hogy már ennyi sok embert hívtál magadhoz. És köszönöm, hogy nem szűnsz meg tovább hívni mindenkit magadhoz. Köszönöm azt, hogy amellett, hogy a szüleink gyermekei vagyunk, a Te gyermekeid lehetünk, és ezzel biztosítasz minket egy nagyon nagy örökségről, aminek a boldogságát már itt a Földön is élvezhetjük veled közösségben, és ezután majd az örök életben. Hálás a szívünk mindezért, Urunk, és kérünk ad, hogy el tudjuk mindezt vinni magunkkal. Amen. Most pedig mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A békesség Istene pedig tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennetek azt, ami kedves ő előtte, Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen.